A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Az idegsebészet világa egyszerre lenyűgöző és félelmetes. Itt valóban minden milliméter számít, és egyetlen döntés egész életeket formálhat át. De mi történik a műtők falain belül, amikor a tudás, a tapasztalat és a kockázat találkozik? Mai műsorunkban idegsebész főorvossal beszélgettünk a beavatkozások valóságáról, nem csak a sikerekről, hanem a veszélyekről, a dilemmákról és a döntések súlyáról is. Témánk a legfinomabb műtétek világa, veszélyek és valóság. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, követhető, elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a medicinában dr. Madaras Sándor idegsebész főorvost. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Üdvözlök mindenkit a stúdióból.
Főorvos úr, az idegsebészetet sokan a legkockázatosabb szakmák egyikének tartják. Ön szerint melyik az a pont, ahol egy műtét már túl nagy kockázatot jelent?
Az, hogy minden műtétnek kockázata van, ez természetes, ezt tudjuk. De így általánosan azért nem lehet erre a kérdésre egyértelműen válaszolni, mert nem mindegy az, hogy egy perifériás ideget varok össze, vagy egy agyi aneurizmát operálok, egy agyi daganatot műtök, vagy pedig egy gerincsérvet műtök. Mindegyik műtétnek más és más a rizikója. Tehát nem lehet egy kaptafára vágni, hogy a legnagyobb rizikó mi van. Mert ez úgy van, hogy a műtét, amin valaki át fog esni, azt megtárgyalja az idegsebésszel, és hogyha igény tart rá a beteg, akkor azt is el lehet mondani, hogy mik a rizikók. Ez különben hozzátartozik azokhoz a normális felvilágosításokhoz, amit műtét előtt az orvosnak és a betegnek meg kell beszélnie. Persze ez egy nagyon-nagyon sokrétű dolog, mert nagyon gyakran előfordul az, hogy te elmagyarázod azt, hogy mit fogsz csinálni, hogy fogod csinálni, de hogyha egy olyan emberrel állsz szembe, akinek semmilyen alapvető fogalma nincsen se az emberi test felépítéséről, sem az élettanról, sem a patológiáról, akkor nagyon nehéz olyan nyelvezetre lefordítani, hogy az a beteg meg is értse, amit mondjál, és hogy valóban felfogja azt, hogy mi előtt is áll. És ezt onnan tudom, hogy miután egy ilyen beszélgetés során a bólogatás az egy nagyon jó visszajelző testbeszéd, ami általában azt jelenteni, hogy a beteg érti azt, amit mond, akkor jön egy olyan kérdés, amit már elmondtál kétszer rá a választ, és megkérdi harmadszor is. És akkor eljössz, hogy nem érted semmit abból, amit mondtál. Akkor előről kell kezdeni, valami más szintre kell leereszkedni, más helyről kell megközelíteni a dolgokat, vagy valami példabeszéddel kell előhozakodni, hogy megértesse azt, hogy most miről is lesz szó.
Mi történik a műtők falain belül, amikor a tudás, a tapasztalat és a kockázat találkozik?
Hát én inkább azt mondanám, mi történik, amikor a tudás nem találkozik a tapasztalattal. Mert az előző az egy nagyon jó variáns. De az, hogy valaki elméletileg tudja azt, hogy hogy kell műteni, és nincsen semmi tapasztalata, és neki fog a műtétnek, hát olyankor nagyon nagy problémák adódnak. És olyankor jó, hogyha van a közelben egy olyan idősebb kollega, aki tudja azt, hogy egy ilyen vészhelyzetben mit kell csinálni. hogyha a sebésznek van annyi józan esze, hogy rájöjjön arra, hogy elakadt, hogy nem tudja tovább csinálni, segítséget kér, akkor az rendben van. De ott van a nagy baj, amikor nem kér segítséget. És akkor ilyenkor sajnos katasztrófák is bekövetkezhetnek.
Hogy kell elképzelni, és milyen szerepe van például a veszélynek és a valóságnak szintén a műtő falain belül?
Hát az, hogy veszély, már az a tény, hogy valaki betette a lábát a műtőbe, hogy betaszították a műtőbe, az már egy veszélyt jelent neki, mert következik a műtét. És minden műtéti aktus felbontható egy csomó olyan részletre, aminek mind megvannak a rizikói. Egy adott pillanatban felkértek, hogy írjunk egy olyan könyvet, ahol az orvosi tévedésekről volt szó, és az idegrendszeri tévedéseknek, az idegsebészeti tévedéseknek a fejezetét felkértek, hogy én írjam meg. Ez egy angol nyelven az egyetemnek az égisze alatt megjelent kiadvány volt, és amikor kezdtem elemezni azt, hogy tulajdonképpen hol lehet tévedni, rájöttem, hogy nincsen az az idegsebészeti aktus, amiben ne lehetne tévedni. Honnan lehetne rosszul csinálni? Mindent lehet rosszul csinálni. Az, hogy valamit jól csinálsz, az természetes. Az nem természetes, hogy rosszul csinálod, de a lehetőség ott van. És néha elképesztő dolgok történnek meg, amiket úgy körön belül vagy körön kívül is ismerünk, de hát tudnék ilyen rémsztorikat mesélni, mert azért 31 néhány év alatt láttam egy pár dolgot, vagy ha nem láttam, akkor hallottam róluk.
Egyet emeljünk ki ezekből.
Jó. London, királyi kórház. Behoznak egy nyaktörött beteget, akinek a nyaktörését abban az időben azzal kezdték, hogy a koponyát húzták a koponyát és a testet kétfele azért, hogy az elmozdult csigolyák menjenek a helyükre. És volt egy olyan ortopéd alorvos, aki akkor került az idegsebészetre, és akik mondták, hogy na tedd fel ezt a húzót a koponyára. Ezt a húzót úgy kell elképzelni, mint egy nagy harapófogót, amit oda tesznek a koponyára, és akkor súlyokon keresztül hozzák, megkötik a betegnek a lábát, fejét, és húzzák ezt a valamit. Na most ez az ortopéd alorvos, ez nem tudta, hogy ezt hogy kell csinálni. De tudta azt, hogy kell a térdbe csinálni, mert a térdbe úgy csinálták, mikor volt egy combcsontörés, hogy átfúrták a combcsontnak a két részét, feltették rá ezt a patkót, és kihúzták. És ez fogta magát, megfúrta a koponyát, átvezetett rajta egy drótot a koponyán keresztül, és feltette a húzást.
Ilyenkor ébren van a beteg?
Nem, el volt altatva. De a baj az, hogy nem is ébredt fel utána. Mert az, hogy keresztül szúrjál a betegnek a fején egy drótot, az agyon keresztül, hát persze egy óriási vérzés lett, mikor fel akarták a beteget ébreszteni, az már ilyen epilepsziás krízise volt, és a beteg ezt nem élte túl. És ezt személyesen a kórháznak a professzora mesélte el nekem, hogy ilyen is létezett, és nem nálunk, hanem Angliában.
Köszönjük a példát. Főorvos úr, ha már a veszélyekről beszélünk, akkor a következő kérdésünk a következő. Melyek a leggyakoribb veszélyek egy agy- vagy gerincműtét során, és ezek mennyire kiszámíthatók előre?
A kiszámíthatóság attól függ, hogy az a bizonyos elváltozás, amit meg fogsz operálni, hol helyezkedik el. Mert tudjuk azt, hogy az agynak vannak úgynevezett néma zónái, amiket aránylag büntetlenül lehet szabdalni, és lehet hozzányúlni, és vannak olyan zónái, amelyek az úgynevezett don't touch me, ne érints meg zónához tartozik, és ezek általában a beszéd központok, mozgásközpontok, és nyilván, hogy az agytörzsnek a központjai. Na, hogyha valamilyen elváltozás ezekhez a zónákhoz közel van, akkor annak a rizikója, hogy ott valamilyen probléma adódjon, az elég nagy, főleg akkor, hogyha nem megfelelően közelíted meg, vagy nem megfelelően bánsz azzal a szövettel. Az előző héten már említettem azt, hogy ma már úgy próbálnak az agysebészetben dolgozni, hogy ne az agyat cibálják, hanem a patológiás elváltozást vegyék ki az agyból. Tehát nem az agyat operálják le az elváltozásból, hanem az elváltozást az épp agyból.
Hogyan mérlegelik azt, hogy egy beavatkozás több hasznot hoz-e, mint amennyi kockázattal jár?
Hát ennek az eldöntése elsősorban attól függ, hogy hol helyezkedik el, amint már említettem, hogy mekkora az a bizonyos elváltozás, amekkorát ki kell szedni, és a másik az, hogy milyen jellegű az az elváltozás. Mert hogyha van egy aránylag nagy daganatom, de azt tudom, hogy jó indulatú, akkor kockáztatok, hogy kivegyem az egészet, mert tudom, hogy hosszú távon a beteg lehet, hogy helyre jön, vagy pedig meggyógyul. De hogyha azt tudom, hogy van egy rossz indulatúnak kinéző daganat, aminek a kivétele viszont lehet, hogy a betegnek az életminőségét nagyon rontani fogja, akkor lehet, hogy csak egy biopszia mellett döntök. Tehát azért, hogy minimális legyen az a hatás, amit a betegnek ki kell bírnia.
Előfordul-e, hogy bizonyos esetekben inkább nem operálnak, vagy konkrétan mi alapján születik meg egy ilyen vagy hasonló döntés, és példával is élhetünk, ha lehetséges?
Igen, tudok példát is mondani. Akkor, hogyha tudjuk azt, hogy például van egy rossz indulatú daganat, és arról informáljuk a beteget, és azt elmondjuk, hogy mennyi a túlélési lehetősége, akkor a műtétről nem az orvos fog dönteni, hanem a beteg. Tehát felajánlják neki azt a lehetőséget, hogy megoperálják, amit ő vagy elfogad, vagy nem. Olyan nincs, hogy egy beteget erőszakkal megoperálnak. Ilyen nincs. Ezt el kell felejteni. Mindenki dönt a saját betegségéről, az orvos lehetőségeket ad, és azt, hogy elvégzi a műtétet, de a beteg helyett nem döntheti el azt, hogy ezt meg kell operálni. És ez azért furcsa, mert például volt olyan esetünk, amikor egy aránylag idős falun élő betegről volt szó, egy nagy daganata volt, de jó indulatú daganat, és ő már olyan állapotban volt, hogy nem dönthetett a műtétről, tehát nem volt már teljesen beszámítható állapotban volt, és a család úgy döntött, hogy nem műtjük meg, hagyjuk, hogy meghaljon. És ilyenkor hiába mondta az idegsebész, vagy mondtam, hogy de kérem szépen ezt az embert meg lehet menteni, mert ez az ember nyűg volt már számukra. Ez az a bizonyos passzív eutanázia, ami sajnos a mi társadalmunkban is működik, csak erről nem beszél senki.
Hogy, miként készítenek fel egy beteget egy nehezebb műtétre, és ezt a feladatot kivállalja, mert gondolom, hogy vagy épp az idegsebész?
Na de a kérdés az, hogy milyen szempontból a felkészítés, mert az, hogy valaki kibírjon egy műtétet, ahhoz adott biológiai státusba kell lenni. Tehát ami azt jelenti, hogy annak azért mégiscsak a szívérrendszere megfelelően kell működjön, biológiailag ugyancsak megfelelő kell legyen, tehát azt jelenti, hogy a körülményei is jó kell legyenek, tehát hogyha felfedezzük azt, hogy a gerinc műtét előtt a másiknak van egy 400-as cukra, akkor azt nem fogjuk megoperálni, mert az kisül, hogy az cukorbeteg. Akkor azt a cukrot egyszer rendbe kell tenni. Vagy mit tudom, kisül az, hogy trombózis van a lábán, akkor megint nem fogjuk megoperálni addig, ameddig a trombózisát nem oldják meg. Tehát műtét előtt a beteg mindenképpen átesik egy klinikai vizsgálaton, aminek az első végzője az az idegsebész kell legyen. jobban mondva, már a körorvos meg kellene vizsgálja a beteget, hogyha nem csak annyival elégszik meg, hogy ad egy papírt neki, ő már felfedezhet egy csomó mindent, akkor az idegsebész megint meg kéne vizsgálja a beteget, hogyha van ideje rá, és levetkőzteti a beteget, de ha nem, akkor az anesteziológus az egész biztos, hogy meg fogja vizsgálni a beteget, mert a betegnek az altatása és a műtét alatti stabilizálása az az ő feladata, nem beszélve, hogy a műtét utáni intenzív terápiás kezelés is az ő kezében van.
Gondolhatunk teljesen, természetesen a pszichés vonalra is, mert nem mindegy az, hogy elmegyünk a fogászatra, kifúrják a fogunkat, vagy pedig lehet, hogy a következő órákban egy agyműtétet hajtanak végre rajtunk. Én erre, akár erre is gondolhatunk.
Hát itt egy nagyon nagy változáson ment át a medicina az elmúlt évtizedekben, mert a kezdetek kezdetén nagyon sokan úgy tekintették, hogy a beteget nem kell túlságosan túlinformálni arról, hogy mi lesz vele, mert az nem tesz jót az ő pszichéjének. De én mindig azon a véleményen voltam, hogy ha konkrét bizonyítékaim vannak arra, hogy egy daganat vagy egy elváltozás milyen fajta, azt a beteggel tudatosítani kell, hogy kérem szépen ez a lehetőség áll fenn, ez a variáns van, és akkor ő döntsön arról, hogy mit akar.
Folytatjuk a medicina zene nélkül. Főorvos úr, melyek azok a szövődmények, amelyek a leginkább befolyásolhatják a beteg életminőségét egy sikeresnek tűnő műtét után is?
Hát a műtét után az első dolog, ami közben jöhet, az a fertőzéses komplikációk. Ez nem feltétlenül magának a műtéti sebnek a fertőzöttségére utalok, hanem akár légúti fertőzés, húgyúti fertőzés, de mindenképpen a fertőzés az, ami behatárolja a műtét utáni lefolyásnak a mienségét. És hát vannak persze a vérzéses szövődmények is, amelyek vagy a műtét helyén, vagy máshol jelenhetnek meg az idegsebészeti műtétek alatt.
Milyen fertőzésekről beszélhetünk a leggyakrabban ilyen esetben?
Bakteriális fertőzésekről egyértelműen, amik vagy sterilitás hiánya miatt következnek be, vagy pedig utólagosan sebfertőzések. De itt sem mindegy az, hogy valakinek egy rendszerfertőzése van, az úgynevezett szepszise van, tehát vérmérgezése van, vagy pedig van egy felületes sebfertőzése. A kettőnek az életkilátásai teljesen különbözőek.
Következő perceket szenteljük a kérdésnek, melyet most mondunk, hogy mennyire terheli meg lelkileg az orvost, amikor egy beavatkozás, hát nem várt eredményt hozott?
Nagyon, nagyon rosszul éli meg az ember egy ilyen sikertelenséget, azért, mert egy sebész alapvetően mindent beletesz, amit szerinte beletehet, a fizikai állóképességétől kezdve a szakmai tudásáig, a kézügyességéig, a kitartásáig, minden ott van, hogy ő megteszi azt, ami tőle telik, hogy jól menjenek a dolgok. Hogyha ez mégsem így megy, akkor jön az a bizonyos önreflexió, amikor elő kell venni a tükröt, bele kell nézni, és azt kell kérdezni, hogy te mit tettél, ami nem volt olyan, amit kellett volna, vagy te miért nem sikerült neked ez a műtét. És hogyha erre megtalálod a választ, ebből nyerni lehet, mert következő alkalommal biztos nem fogod ugyanazt a hibát elkövetni. De ha ez nem következik be, akkor annak a lehetősége, hogy ismételten tévedjél, megvan.
Volt-e olyan esete, amely különösen emlékezetes maradt a kockázatok, vagy épp a következmények miatt?
Hát erre így kapásban nem tudok. Hát annyi műtétem volt, hogy én most melyiket, erre nem tudok válaszolni.
Tovább lépünk a következő kérdésünkkel, hogy hogyan, miként kommunikálják a betegek felé a lehetséges veszélyeket, anélkül, hogy elveszítenék a bizalmukat.
A bizalom kérdése az egy nagyon furcsa dolog, mert Mihelyt valaki már eljön egy idegsebészhez, az általában az idegsebészről információkat gyűjt a laikus rendszeren keresztül, vagy akár az orvosi berkeken keresztül. Tehát az nagyon ritkán történik meg, hogy valaki teljesen ismeretlenül betoppanjon egy idegsebészhez, és azt mondja, hogy doktor úr, maga fogja kivenni az agydaganatomat. Ez nem így van. Valakinek, valakiét már operáltad, valaki hallott rólad, valaki ajánlott, és akkor úgy kerül az a beteg hozzá. Tehát alapvetően egy bizalom kell legyen az iránt, az orvos iránt, akit majd meg fogsz kérni, hogy megműtsön. De ezt a bizalmat, amivel a beteg, amit előlegez is, ezt lehet erősíteni, és lehet lerombolni. Az, hogy hogyan beszélsz, milyen hangsúllyal, kezdve azzal, hogy letegezed, nem tegezed le, türelmes vagy, türelmetlen vagy, banalizálod a dolgait, elvicceled a dolgokat, vagy nem veszed elég komolyan. Tehát nagyon sok olyan kiskapu van, ahol ez a bizalom vagy meginog, vagy megerősödik. Hogyha korrektül végzed a dolgodat, és helyesen felvilágosítod a beteget, akkor az mindenképpen a bizalom erősítéséhez megy.
És a mai medicinából nem maradhat ki az orvosi technológia fejlődése, erről már részben beszéltünk, most pedig a kérdésen belül az érdekel minket, hogy mindez mennyire csökkentette a műtétek kockázatát.
Hát az, hogy a technológia az milyen, az persze, hogy nagyon sokat befolyásolta a műtéteknek a kimenetelét, azért, mert olyan új technikákat vezettek be, amelyeknek a új technikának a rizikói kisebbek, mint a klasszikus technikáknak a rizikói. Vegyek egy példát, konkrét példát, az aneurizma műtétek, ezek az agyi ér zsákok, amiket meg kell műteni. Ezek nagyon rizikós műtétek voltak, ugyanis ezek az érzsákok, amikor nyílt koponya műtéteket végeztünk, akkor ezek elszakadhattak, vérezhettek, ahhoz, hogy ezeket ki lehessen iktatni a keringésből, le kellett az agyi éreket egy időre állítani a vérkeringést, ma pedig megcsinálják egy katéterezésen keresztül, feltöltik ezeket belülről, úgynevezett endovaszkulárisan, aminek nyilván, hogy sokkal kisebb a rizikója, mint egy nyílt koponya műtétnek. De ezeknek is van rizikója. Amikor ezeket az új technológiákat elkezdték, akkor még nem lehetett tudni, hogy milyen számban fognak megjelenni az új technikának a komplikációi, addig, ameddig nem végezték el az első 5000, 10000, 100000 műtétet. Miután megvolt az első 100000 műtét, akkor utána rájöttek, hogy igen, ennek is van komplikációja, kevesebb, mint a másiknak, de egész másfajta. Kezdve attól, hogy kiszúrja a zsákot az a bizonyos katéter, amit felvezetnek. Tehát érspaszmusok jönnek létre. Tehát ami eddig nem tudtuk, hogy létezik, mert nem létezett ez a technológia. És nyilván, hogy akkor ezeket is tudatosítani kell a betegnek. Na most hol jön a probléma? Hogyha két lehetőséged van megcsinálni egy műtétet, egy nyílt műtétet, vagy pedig elküldeni a beteget egy ilyen endovaszkuláris beavatkozásra, akkor te merre fele hajtod a malomnak a kerekét? A saját feledre, amit te meg tudsz csinálni, mint idegsebész, és ami abból fog állni, hogy nyílt műtétet csinálsz, és egy nagy rizikónak teszed ki a beteget, vagy elküldöd a kollégához, aki meg fogja tudni csinálni egy sokkal egyszerűbb módszerrel és kisebb rizikóval. De ez az, ami viszont senkinek nincs a homlokára írva, hogy éppen most mit fog mondani a betegnek. Azt mondja, hogy én már olyan sokat műtöttem nyílt műtétet, hogy nekem ez egy gyerekjáték, és ezt meg tudom csinálni minden mese nélkül. Tehát, hogy banalizálod azt a nagy műtétet, vagy pedig azt mondod, hogy kérem szépen, én valóban meg tudom csinálni, de a másik jobb. Tessék oda menni. És ez az, ami a sebésztől függ. És hogyha ez mondjuk még társul azzal is, hogy az, aki azt mondja neked, hogy én a nyílt műtétet meg tudom csinálni, az például egy jó nevű idegsebész professzor. A másik, aki az endovaszkuláris csinálja, az viszont egy kezdő szakorvos, akkor hajlasz-e arra, hogy azt mondod, hogy én a professzort választom, hogy ő műtsön engem, vagy pedig a kezdő szakorvost, hogy az rendezze el a betegségemet. És ilyenkor persze, hogy befolyásolni lehet a betegnek a döntését. És minél nagyobb a nimbuszod, annál inkább arra fele hajlanak a betegek, hogy oda menjenek. De ez, hogyha nem társul azzal, hogy az a bizonyos nimbusz hordozó becsületesen bevallja azt, hogy az ő műtétje rizikósabb, akkor ez már valahogy ott van a nem túl becsületes informálásnak a szintjén. És ha pedig azt mondja, hogy én biztos jobban megcsinálom, mint a másik, akkor az pedig már sarlatánság.
Köszönjük a válaszát az orvosi technológia fejlődésével kapcsolatban. Maradjunk azonban még ennél a kérdéskörnél, és azt kérdezném, hogy maradtak-e olyan határok, amelyeket ma sem lehet átlépni, vagy ma még nem lehet átlépni?
Persze. Tehát az, hogy a műthetőségnek a behatárolása az egyik legnagyobb probléma. Tehát, hogy mi az, amikor mekkora az az elváltozás, amit még meg lehet biztonságosan operálni, és melyik az, amit nem lehet már megoperálni. De itt is tudok egy példát hozni, mert Svájcban dolgoztam akkor éppen, amikor talán az koreai kézilabda csapat játszott Zürichbe, és az egyik lány a pályán összeesett, bevitték a kórházba, csináltak neki egy komputertomográfiát, és kisült, hogy ennek az él sportolónak egy óriási nagy agydaganat van a fejének a közepében. De ez az agydaganat, ez egy olyan 12 vagy 13 centi átmérőjű daganat volt. És a zürichi idegsebész professzor, aki akkor éppen japán valaki volt, azt mondta, hogy ez a daganat műthetetlen. Akkora, olyan nagy. És nem vállalt el a műtétet. Nyilván, hogy nem tudták ezt elfogadni, ezt a döntést, és elküldték Árauba, ahol történetesen én egy török szakorvossal voltam ügyeletes, és megjött ez a lány, ez a török pasas megnézte, azt én ezt megműtöm. És nekifogtunk, és este 8-tól reggel 6-ig a pasas kivette az egész agydaganatot. Hát ebből egy óriási skandalom lett. Azért, mert ez egy no-name valaki volt, ez a Árauji kollega, és a zürichi az pedig egy világklasszis idegsebész professzor volt. És ahhoz, hogy ebből ne legyen egy ilyen óriási nagy botrány, úgy oldották meg, hogy eltüntették a lánynak a felvételeit, a műtét előtti felvételeit, és nem lehetett bebizonyítani azt, hogy mit vettünk ki az agyából ennek a lánynak. Hát kérem, ilyen is van.
Érdekes dolgok hangzanak el a mai medicinában. Főorvos úr, van-e ma már olyan remény olyan betegségek kezelésével, mint például a Parkinson-kór, az epilepszia, vagy bizonyos mozgászavaruk?
Persze, hogy vannak. Itt azt kell tudni, hogy ez a neurostimulációs rendszereknek a kidolgozása elsősorban az elektronika fejlődésével összefüggésben van, a másik a finom mechanikának a megjelenésével, ugyanis ezek az agyba behelyezhető katéterek, ezek nagyon finom drótok tulajdonképpen, és vannak olyan lehetőségek, amelyek ezelőtt évtizedekkel szinte kezelhetetleneknek voltak nyilvánítva, most pedig kezelhetők. Hát például itt van egy olyan betegség, ami úgy hívunk, hogy hemibalizmus. A hemibalizmus az azt jelenti, hogy az illetőnek olyan kontrollálatlan, egész végtagra kiterjedő mozgásai vannak, nem repetitív mozgások, amikor a végtagja úgy mozog, minthogyha egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam ezt, minthogyha nem az övé lenne, tehát nem tudja kontrollálni ezt a mozgást, és akkor csapkod például a kezével vagy lábával. Ezek a csapkodások olyan nagy intenzitásúak, hogy akár meg is sértheti magát, és hogyha nem kötik le a betegnek a kezét, vagy nem immobilizálják, akkor egyszerűen nem tud élni. Hát ezeket a mozgásokat megfelelő agyi stimulációval, mély stimulációval meg lehet szüntetni. Ilyeneket láttam annak idején Kölnben, egy ilyen funkcionális idegsebészeti klinikán még a 90-es évek elején ott már ezeket csinálták. Tudtommal manapság Bukarestben van egy ilyen centrum, ahol az epilepsia kezelésével foglalkoznak, illetve ezekkel a mozgászavarokkal. Mondjuk abba az a szerencse, hogy ezekből a mozgászavarokból nagyon kevés van. Tehát nem egy mindennapos dolog.
Milyen új lehetőségek vannak a stroke utáni állapotok, a bénulások, vagy az idegsérülések kezelésében?
Itt minden attól függ, hogy a stroke mit pusztított el az agyba, és mit nem. Mert amit elpusztított, abból soha többet új idegrendszer nem lesz. Amit csak egy ödéma, vizenyő okozta elváltozás van, az viszont reverzibilis. Azt lehet kezelni, az idővel helyrejöhet, illetve nagyon sok a rekuperációs, rehabilitációs lehetőség, ami eddig még nem volt. Ezek mind új lehetőségek, amikkel a betegek élnek is mai napig is.
Orvosi szakterületek. Az idegsebésznek kik vagy ki a jobb keze? Gondoljunk itt például belgyógyászra, neurológusra, altatóorvosra. Az altatóorvos nyilván igen, de rajta kívül. Tehát kivel kell a legszorosabb kapcsolatot tartania?
Hát én ezt felosztanám a betegség különböző státusaira, vagy stádiumjaira, mert az első stádium, amikor megjelennek az idegrendszeri tünetek, akkor az ideggyógyász, az, aki egy nagyon jó kollaborás, mert felfedezheti azt, hogy ennek a bizonyos idegi tünetnek az oka valamilyen idegsebészeti betegség lehet, akkor ott vannak az imagisztikával foglalkozók, akik viszont vizualizálni tudják azokat az elváltozásokat, amik okozzák ezeket a betegségeket. A műtőn belül nagyon sokat jelent az, hogyha van egy jó segítséged a műtét alatt, aki tudja azt, akivel összeszoktál, aki minden mozdulatodat már ismeri, akinek nem akkor kell megmondani, hogy te azt ne így tartsad, hanem úgy tartsad, hanem már tudja, hogy mit kell, ami tud segíteni. És nyilvánvaló, ott van a műtős lány vagy műtős asszisztens, ez most attól függ, aki a kezétbe adja a műszereket, ami nagyon fontos, mert ő is pont úgy követi a műtétnek a lefolyását, mint ahogy mások a műtőből, de ő tudja azt, hogy következő mozdulatotra milyen műszert adjon a kezedbe, és ez hihetetlenül fel tudja gyorsítani magának a műtétnek a lefolyását. Tehát egy rossz műtős lány tönkre tudja tenni a műtétedet, és egy jó pedig meg tudja könnyíteni az életedet, mert tudja, hogy mit adjon oda. És azon kívül pedig ott vannak az aneszteziológusok, akik nyilvánvaló az életfontos funkcióknak a fenntartásában lényeges szerepet játszanak, és ez az ők feladatuk, hogy tudják azt megvalósítani, hogyha a vérnyomást le kell csökkenteni, vagy lecsökkentsék a pulzust, akkor a pulzus lecsökkentsék, vagy hogyha... Tehát ez az ők feladatuk.
Idegsebészet. Ezen a területen ön szerint milyen szerepet kaphat a jövőben például az őssejtterápia?
Nagyon sok próbálkozás van, de ameddig én aktív voltam, és tudtommal azután sem sikerült áttörő eredményeket elérni vele. Nagyon sok a reklám benne, nagyon sok a ilyen üzleti fogás benne, általában reménytelen helyzetben levő embereket, mint célcsoportot támadják meg ezek a reklámok, és egy közös dolog van, hogy nagyon sokba kerül, és a hatása pedig jelen pillanatban tudtommal nem kielégítő.
Mennyire fontos a korai diagnózis idegsebészeti betegségek esetében?
Hát ez minden betegségben nagyon fontos. Enélkül, hogy mondjam, ha egy betegség evolúcióját így szépen felveszük, akkor látjuk azt, hogy vannak kezdetű minimális tünetek, akkor vannak a de floribus tünetek, hogy úgy mondjam, amikor már nyilvánvaló, és azután vannak a túlhaladott stádiumnak a tünetei, amikor már szinte mindegy az, hogy volt kezdeti tünet, vagy nem volt, mert már olyan stádiumban van a beteg, hogy az már onnan visszafordíthatatlan. Tehát a kezdeti tünet az minden betegségnél fontos, és az idegsebészetnél sem elhanyagolható nyilván.
Következő kérdésünk, hogy milyen kapcsolat van ma az idegsebészet, a neurológia és a rehabilitáció között?
Hát általában nincs túl jó kapcsolat, és ez azért van, mert az idegsebészet fejlődésével a benfekvésnek az ideje nagyon lecsökkent. Akkor ezek a betegek, akik az idegsebészeten vannak, hogy csak egy példát mondjak, amikor Marosvásárhelyen elkezdték az első gerincműtéteket végrehajtani a 47-es években, akkor 3 hétig mozdulatlanul fektették a beteget a műtét után. Na most a beteg műtét után aznap már fel kell az ágyból, másnap járkál, és harmadnap hazamegy. Tehát hol van ez a 21 nap mozdulatlanságtól a másnapi hazamenetelig? Persze, hogy nagyon sokat fejlődött. De a probléma az, hogy amikor olyan beteg van, aki nem megy ilyen jól, mert agydaganattal műtötték, vagy koponyaműtéttel műtötték, azt valahova el kellene helyezni. És az idegsebészeti osztályon ülni nagyon drága dolog. És akkor kellenének azok a bizonyos rehabilitációs osztályok, amik sajnos nincsenek. És egész Romániában, tudtam, 2 ilyen rehabilitációs intézet van, az egyik Kolozsváron, a másik Bukarestben, állami. Persze van nagyon sok magán intézet. Itt a városunkban is van jó néhány. Csak a probléma az, hogy azt mind fizetni kell. És azt a lakosságnak nagyon nagy része nem tudja megfizetni.
Ön szerint milyen lesz az idegsebészet 10-15 év múlva?
Hát ezt kérdezze meg majd 15 év múlva tőlem.
Jó, akkor a következő, és azt hiszem az utolsó kérdésünk, hogy mit tanácsolna a pácienseknek, hogyan, miként készüljenek fel fejben és lélekben egy idegsebészeti beavatkozásra?
Elsősorban informálódjanak arról, mert most már nagyon sok lehetőségük van, hogy körülbelül mi az a betegség, ami nekik van, és azokat a kérdéseket, amelyek nem tiszták számukra, azokat fel kell tenni az idegsebésznek. És hogyha erre megfelelően és információban gazdag választ kapnak, akkor pedig menjenek nyugodtan. Hogyha azt mondja egy idegsebész, hogy egy rutinműtétről van szó, akkor nincs gond. Ha azt mondja, hogy ez egy nehéz műtét lesz, azt is meg kell csinálni, de akkor van a nagy probléma, hogyha azt mondja, hogy nem vállalom el a műtétet, mert olyan nagy a műtét.
Tehát nem válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen lesz az idegsebészet 10-15 év múlva, de visszatérve ehhez a kérdésre, akkor azt kérdezzük meg öntől, hogy melyik az a terület az idegsebészetben, amelyben a legnagyobb reményt és lehetőséget látja a jövőre nézve.
Na hát akkor most az előző kérdésére fogok válaszolni, hogy ne kiáltsunk ki engem az idegsebészet Nostradamusának, hogy én fogom tudni, hogy mi lesz 15 év. Nem tudom. Olyan új technikai csodák jelentek meg az elmúlt pár évtizedben, amiről nem is álmodtunk. Megjelent az endovaszkuláris műtét, megjelentek ezek a sugárterápiás lehetőségek. Valószínű, hogy technikailag el fogja érni az idegsebészet a maximumát, az, amikor már nem lehet tovább fejleszteni a beavatkozásoknak a technikai hátterét, de valószínű lesznek majd genetikai lehetőségek, lesznek immunterápiás lehetőségek, de ezek mind összefüggésben lesznek a különböző alapkutatásokkal, olyan, mint a rákutatás, vagy a génsebészet. Szerintem ott lehet, hogy be fog következni egy nagy áttörés.
Doktor úr, a medicina végéhez közeledünk, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést. Szeretnénk, ha választ kapnánk a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre, várjuk tehát önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Madaras Sándor idegsebész főorvost és a műsor szerkesztőjét Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!